kifejezetten orvosi, egészségügyi szempontból ön egyetérte az iskolák kinyitásával?
Egészségügyi szempont önmagában nem létezik, tehát egy társadalmi közös szempontrendszerről kell beszélni. Az egészségügy része az életünknek, a világunknak. Hogyha egy steril világban élnénk teljesen, és nem függne minden mindennel össze, az egészségügy is nagyon masszívan összefügg a gazdasággal és a társadalmi folyamatokkal, tehát hogyha egy teljesen steril világban élnénk, akkor józanabb lett volna, hogyha mindenki izoláltan van, de azért ennek egyébként a szociokulturális hatása is ilyen hosszú távon veszélyesek, amik már a gyerekeknek is a pszichéjére és az egészségére visszahat. Tehát én azt gondolom, hogy az iskoláknak ki kellett nyitni, az más kérdés, hogy nagyon komoly szabályoknak kell ezzel együtt járni, amik papíron megvannak, gyakorlatban kevésbé látszik mindenhol működőnek a dolog. Tehát az iskolák kinyitása járványügyileg kétségtelenül egy olyan veszélyhelyzetet jelent, amit kezelni és karbantartani szükséges.
Mi lenne ön szerint a betartható, de fontos védekezés elővigyázatosságot meg kellene tenni az iskolákban a gyerekeknek, pedagógusoknak?
Papíron megvannak ezek a leírások, hogy mire is volna, vagy van szükség. Legfontosabb három tényező az az, ami a felnőtt gyerek populációban is a legfontosabb marad, és folyamatosan szem előtt kell tartanunk, a maszk használat, a távolságtartás és a kézfertőtlenítés. A gyerekeknek véleményem szerint nagyon fontos volna a maszk használata már az iskolába érkezéskor, és utána mindig, amikor egymással, hát hogy úgy mondjam, kontaktusban vannak 12 éves kor felett, a nemzetközi ajánlások és a gyerekeknek a szokásos viselkedése mellett a maszk használat kötelező lehetne. 6 és 12 éves kor között egy átmeneti idő van, hogy tudják-e a gyerekek jól használni a maszkot. Nyilvánvalóan az értelmesebb és figyelmesebb gyerekek esetében ez is megoldható lehetne, tehát tulajdonképpen az egész iskolás rendszerben a maszk használat általános kellene, hogy legyen. A távolságtartás megint egy, hogy úgy mondjam, többnyire megvalósítható dolog, ami hát egy nagyon fontos nevelési kérdés kell, hogy legyen az iskolákban, illetve a kézfertőtlenítés, annak a pontos módjának a megtanítása az iskolába érkezéskor a különböző iskolai tevékenységekhez kötötten, illetve az iskolából távozáskor, hazaérkezéskor megint csak nagyon fontos lenne, hogy protokollszerűen és valóban hatékonyan, eredményesen megtörténjen. Ez nagyon sokat jelentene abban, hogy védjük az egész társadalmat attól, hogy fiatalok és a gyerekek között a vírus tulajdonképpen folyamatosan cirkuláljon, terjedjen, és utána a sokkal veszélyeztetettebb idősebb korosztályok felé folyamatosan átjusson és életveszélyt jelentsen.
Márpedig, hogy az életszerű jelen körülmények között, hogy előbb-utóbb az iskolás gyermekek találkoznak a nagyszüleikkel, tehát gondolom ezt most ezért hangsúlyozzam.
Igen, tehát a gyerekek esetében valóban most már hatalmas statisztikák állnak rendelkezésünkre a nagy világjárványból adódóan. Az egészségügyi adatokat nagy publikációkban is összegezték a megjelent egészségügyi tanulmányokról, metaanalízisek készültek, amikből látjuk azt, hogy a gyerekek esetében igen nagyon nagy százalékban arról van szó, hogy egyszerű banális tünetekkel vagy teljesen tünetek nélkül mennek át a vírusfertőzésen. Hozzáteszem azért zárójelbe, hogy a krónikusan beteg gyerekeknél, az aszmásoknál, a szívbetegeknél, a cukorbetegeknél, az elhízottaknál léteznek súlyosabb szövődmények, és van egy olyan speciális szövődménye a koronavírus betegségnek gyerekkorban, ami ilyen Kawasaki szindróma-szerű állapotot hoz létre, ami sok szervi elégtelenséghez is vezethet, tehát ott sem teljesen és minden esetben banális a lefolyása, de valóban így van, hogy a gyerekekről a felnőttek és az idősek fertőződhetnek, és sajnos akármennyire is van olyan tézis, hogy a felnőttek izolálása lenne az út a felnőttek, megint csak azt mondom, hogy egyszerűen szociális, kulturális okból sem izolálhatók teljes mértékben. A társadalomban mindenképpen integránsan benne kell, hogy legyenek, a családjainkban együtt kell éljük velük, és ez a generációk közötti lényegében folyamatos kontaktus, ami elkerülhetetlen, ez őket veszélyezteti, hiszen az ő esetükben minden koronavírus betegség életveszélyt jelenthet. Hát tudjuk jól, hogy 50-60, de különösen 70-80 éves kor felett.
mi a különbség március között mondjuk? Erről beszélt mindenki, hogy az a fontos, hogy izoláljunk, meg a most között. Az a különbség, hogy nem lehet ön szerint ennyi időt izolálva tölteni, vagy többet tudunk a vírusról, vagy mit gondol, mi lehet?
Szerintem a szabályok jelentős mértékben nem változtak, csak az a tapasztalat, hogy a teljes izolációnak nagyon súlyos következményei lehetnek, szeparálódás, elmagányosodás, depresszió, sok minden az öregek esetében. Ezt láttuk a tavasz végére. Ezzel együtt is, most is azt mondom, hogy az öregeket úgy tudjuk legjobban védeni, hogyha minél inkább, és most talán annyiban módosítanám én az árnyalatokat, hogy családi körben ugyan, és ott is megfelelő óvintézkedésekkel, de távol tartjuk a mozgásoktól. Tehát a boltba ne menjenek az öregek, az utcára, a tömeges helyekre ne menjenek, ne közlekedjenek az időseink a tömegközlekedésen. Valóban ezeket az izolációs formákat tartsuk be, és amikor hazamegyünk, akkor fertőtlenítsük a kezünket, váltsunk ruhát nekünk is, ezeket a szabályokat állítjuk be a mi családunkba is az öregek körül. Az viszont, hogy teljesen újra, hosszú hónapokra magukra hagyjuk őket, most ebben a fizikai értelemben értem, ez azt gondolom, hogy hosszú távon és újra nagyon rendszerszerűen beállva már nehezebb, de ezzel együtt nyilván vásároljunk be nekik, vigyük nekik az élelmet, mi magunk, és azokat az odavitt anyagokat is fertőtlenítsük, amennyire lehet. Tehát azért az alapszabályok nem változtak, csak egyre jobban látjuk ezeknek a nagyon merev távolságtartásoknak a veszélyét is. Elsősorban hangsúlyozom, hogy az elmagányosodásból adódó veszélyét is.
Orvosként azt gondolja, hogy a lélek legalább olyan fontos, mint a test, a betegségek, meg az életünk szempontjából?
Ez feltétlenül nagyon szorosan összefügg. Tehát az, hogy a lelki tényezők, a betegségek kialakulását, az immunvédekezés, az immunrendszer gyöngítése révén egy lelki, mondjuk elmagányosodás, vagy egy súlyosabb lelki válság vagy trauma rontja, és ezért fogékonyabbak leszünk a betegségekre, vagy fordítottan, hogyha betegek vagyunk, akkor az nagyon sokszor komoly lelki következményekkel jár magunk és a környezetünk számára, illetve maga a pszichénk, a pszichoszomatikus és aztán nagyon masszívan rögzült betegségekhez vezethet ezek. Most már az orvostudomány evidenciái, tehát akkor beszélhetünk egészséges emberről, hogyha ő lelkileg, testileg és még ráadásul a szociális és a spirituális szférájában is egészséges, és ezek a tényezők nagyon szorosan hatnak egymásra. Tehát amikor egy hosszú, elhúzódó, hosszú világjárványról beszélünk, akkor már ezeknek a jelentősége megnő. Tehát a tavaszi indulásnál, amikor egy sokszerű állapotot igyekeztünk, és mondhatjuk, hogy nagyon sikeresen összességében sikerült kordában tartani a folyamatot, akkor érthető volt, hogy rövid távon arra készültünk, hogy teljes izoláció legyen. Hangsúlyozom, most is nagyon fontos az izoláció, de ezekkel a kiegészítő és most már a éves viszonylatra vonatkozó hosszú távú fenntarthatósági tényezőkkel együtt, amiben egy ilyen komplex egészségbe kell, hogy gondolkozzunk.
Köszönöm. Visszatérve a gyerekekre, a szülőknek szeretném, ha adnánk tanácsokat, akik közül most biztos sokan aggódnak a gyerekeik miatt, ugye, hogy közösségben vannak. Ön szerint mire érdemes most figyelni a gyerekeknél? Nyilvánvalóan ez nem egyszerű, ön is mondja, hogy nagyon sokan ugye tünet nélkül mennek át a víruson, pontosabban a vírus megy át rajtuk tünet nélkül, de mégis mire figyeljenek a szülők a gyerekeknél, amikor azt mondják, hogy na jó, akkor most lehet, hogy nem engedem el iskolába, mert valami tünetet látok rajta.
Hangsúlyozom, hogy mi, és ez nagyon szép dolog, és nagyon jó kulturális hagyaték, hogy mi gyerekcentrikus társadalom vagyunk, és nagyon megszoktuk, és nagyon helyes, hogy féltjük, vigyázzuk a gyerekeinket. De most elsősorban azért a gyerekek, mint terjesztők, kell, hogy vigyázzanak ránk, és mi is a gyerekeinkkel, úgy kell, hogy elbeszélgessünk, hogy ennek is érezzék a felelősségét. Tehát a gyerekeinket féltsük, de közben gondoljunk az egész társadalom minden öregére, és ezt a tudást is vigyük be a gyerekünknek. Ez az elsődleges szerintem a gyerekeinkkel való foglalkozásban most a koronavírus körül. Mindemellett a gyerekeinket is, mivel létezhetnek náluk is, hangsúlyozom, tövődmények, óvjuk a koronavírustól, amennyire lehetséges. Tulajdonképpen az a szabály, hogy a beteg vagy akár enyhébb, a szokásosnál enyhébb tünetekkel rendelkező gyereket sem visszük közösség. Ez egy nagyon fontos szabály, mert valóban a tesztelést és a vírus kimutatását nem lehet minden náthás vagy akár még tünetmentes, csak valamilyen módon mégiscsak esetleg felvetődő esetben elvégezni. Tehát úgy tudjuk leginkább védeni a saját gyerekünket is és a társadalmat is, hogyha ezekben az állapotokban izoláljuk. De mást is tehetünk, az azt jelenti, és nyilván a családoknak ez már nehéz megoldani, hogy nem a nagymamára meg a nagyapára tudjuk most bízni őket, mert őket védeni kell, hanem muszáj őket otthon tartani arra az időszakra, amíg ez a enyhe betegség is fennáll. Figyelni kell a koronavírus szokásos tüneteire, amik sajnos nem specifikusak, tehát láz, fejfájás, torokfájás, esetleg hányás, hasmenés, ami egy kicsit specifikusabb, ez az ízés, szagérzés elvesztése, amit elég gyakran leírnak erre, érdemes egy kicsit kihegyeződnünk, és ezekre is odafigyelni, hogy megjelennek-e, tehát rákérdezni, figyelni a gyereket, főleg nyilván a nagyobb és értelmesebb gyerekek erre már elég pontos választ tudnak adni. És még egy dolgot említenék, az a influenza oltás. Tehát a influenza elleni oltás az védi a gyerekünket egy olyan fertőzéstől, ami előfordulhat ebben az időben, gyakran előfordul, ez egy szezonális, az adott évre kifejlesztett oltás, amivel meg tudjuk védeni, hogy átessen egy olyan betegségen, ami átmenetileg immungyengeséget okoz, ezért mindenre fogékonyabbá válik, illetve megvédi attól az egész társadalmunkat, hogy egyszerre egy speciális koronavírusos és egy esetleg szélesebb körben szintén párhuzamosan terjedő másik betegség egyszerre, hogy úgy mondjam, betegítse, tizedelje a társadalmunkat. Tehát ez is egy fontos dolog, hogy a influenza oltást mindig ajánljuk, most egy ilyen állapotban különösen ajánljuk, hogy adják be a gyerekeiknek a szülők. És hát maguknak is, meg az időseknek is.
Még egy tanács kérésem lenne, az már nem a gyerekekre nézve, hanem mondjuk gyülekezeti közösségekre nézve, hogy ön szerint ott minek kellene változni ahhoz képest, ami mondjuk tavasszal volt. Tehát mit javasol a gyülekezeteknek, templomoknak, istentiszteleti rendtartásra, bármilyenre, ön szerint mire figyeljenek most a közösségek?
Elég sok ezzel kapcsolatos vizsgálat is történt, hogy mi a veszélyes, mi az, ami elvégezhető, mi az, ami nem, és azt gondolom, hogy letisztulnak ilyen szempontból is a letisztulhatnak az ajánlások. Tehát a három alapszabály itt is nagyon érvényes. A maszkviselés, a kézfertőtlenítés és a távolságtartás. Tehát újra lépjünk ezek felé, legyen kötelező a gyülekezeti közösségben is a maszk használat, legyen kötelező a kézfertőtlenítés belépéskor. Ha meg tudjuk csinálni, érdemes esetleg a homlokhőmérővel való szűrés is a belépéskor, ami egy pillanat alatt elvégezhető, hogy a gyülekezetekbe se jöjjenek be azok se, akik önhibájukon kívül nem tudják, hogy esetleg már indul náluk mondjuk egy hőemelkedés. Ez egy kiegészítő dolog lehet, illetve a távolságtartást a padokban kijelölt helyekkel el tudjuk végezni. Nyilvánvaló nagyon jó, hogyha biztosítjuk gyülekezeteinkben az istentiszteletekről, bibliaórákból a távoli elérhetőséget, tehát az otthonról követhetőséget az időseinknek. Ezt is nagyon tudom javasolni. És kérdés mindig az ének, mert valóban kimutatták ezt megint csak tudományos vizsgálatokkal is, hogy az éneklés során a részecskékkel tud terjedni a vírus. Valójában itt az a helyzet, hogy most egyre inkább már a szofisztikáltabb vizsgálatokat mondják, hogy a hangos énekléssel valóban messzebbre eljut a vírus az éneklőtől, maszkban is esetleg jobban átmegy a maszkon, tehát erre most egy ilyen talán furcsa ajánlást tudok mondani. Szerintem nagyon fontos a gyülekezetének, de ne fortissimóba, hanem kérjük meg a gyülekezetet, hogy szépen halkan énekeljünk, és a távolságtartás és a maszk használat mellett tegyük ezt meg, akkor a gyülekezeti énekünk ugyanolyan szép, szerintem még szebb is lesz, és egyúttal védjük is egymást.
A kórházra vonatkozóan hagyj kérdezzem meg, hogy most min változtatnak ahhoz képest, ami mondjuk a nyári gyakorlatuk volt, és ahhoz képest, ami a tavaszi gyakorlatuk volt. A Semmelweis nap kapcsán nagyon ünnepi hangulatban próbálták elbúcsúztatni ezt a járványt, és most ilyen értelme egy kicsit sajnálom önöket, hogy most aztán az önök hétköznapjában most gondolom, hogy ez megint sok nehézséget és feladatot fog okozni, meg már okoz is a napokban. Szóval mi változtat a Betesda?
Igen, nagyon feszült volt a tavaszunk, és tényleg egy szép közös ünnepléssel zártuk le azt az időszakot. Tudtuk akkor is, hogy ez visszajöhet, és nagy valószínűséggel visszajön, tehát olyan nagyon sokszerűen nem ér bennünket, hogy most újra valóban a legfontosabb szavunk itt a mindennapokban a koronavírus. Szépen visszaállunk azokra a metodikákra, amik fontosak, nem is vesztettük ezeket természetesen teljesen el, tehát a maszk használattól kezdve a kézfertőtlenítés a mindennapunknak a része maradt, de most ezeken természetesen szigorítunk, mint ahogy a triázsoláson is. Most egy kicsit új helyzetben van a Betesda, mert a nyár elején kaptunk egy olyan miniszteri utasítást, hogy a Henypál Kórház a gyerek COVID ellátó központ, ez már korábban is így volt, de a Betesda kapott arra egy lehetőséget, hogy a nem koronavírusos betegek esetében, ha szükséges, akkor a szokásosnál még nagyobb mértékben ő lássa el a betegeket, vagyis hogy mi lássuk el a betegeket, és a koronavírus ellátásban nem kell részt vennünk, nyilván a gyanús esetek kiszűrése a mi dolgunk is, de korábban tavasszal nagy gondot jelentett, hogy műtőinket, intenzív osztályunknak részeit, illetve normál osztályainkat is kellett kiüríteni és várni, átalakítani, hogy koronavírusos betegek jöjjenek. Most, mivel a Betesda a koronavírus ellátásban ilyen formában nem, hanem fajsúlyosabban a nem koronavírusos betegek ellátásában vesz részt, most ilyen szempontból egy kicsit azért a belső működésünk nyugalmasabbnak látszik az indulása. Természetesen azzal együtt, hogy rengeteg minden változik újra körülöttünk és a mindennapos életünkben.